kezdjük ezzel a megjegyzéssel a hallgatók számára, hogy tegeződve fogunk beszélgetni. Ezt elmondod, légy szíves a hallgatóinak, hogy neked mi a szemléleted a tegeződéssel kapcsolatban?
Természetesen. Én azt gondolom, hogy az Úristent tegezzük, ennél nagyobb nincs. Tehát azt hiszem, hogy egy keresztény közösségen belül az a bensőséges viszony, amit egy tegeződés kifejez, az egy természetes dolognak kell, hogy legyen.
Én ezt elfogadva, ezért fogunk tegeződni. És nagyon köszönöm, hogy vállaltad, hogy beszélgessünk, mert... Szerintem Magyarországon nagyon keveset tudunk az anglikán közösségekről. Második Erzsébet brit királynő halála, illetve majd harmadik Károly trónra lépése, ez egy jó apropó arra, hogy erről beszéljünk. Kezdjük a királynő személyével. Téged hogyan érintett az ő halál híre?
Nagyon nehéz megfogalmazni, követtem az utolsó napoknak az eseményeit, tehát ahogyan az ország egészen szinte figyelemmel kísérte, hogy a királyi család tagjai mennek Balmorálba, érkeznek meg, mindenki érezte és tudta, hogy itt most valami nagyon nagy dolog fog történni, és délután a BBC vezető riportere, kora délután már fekete ruhában és fekete nyakkendővel jelent meg, ami a hozzáértők számára egyből jelezte, hogy a királynő befejezte a földi életét. És ez személyesen számunkra is nagyon-nagyon mélyen megérintett. Én számomra a királynő személye az olyan volt, amit Gordon Brown egy interjúban a napokban mondott, hogy az ő személyisége megjelenítette az alkotmányos monarchiának, a modern alkotmányos monarchiának a lényegét, hogy a királynő mindig mindent követett az eseményeknél, ott jelen volt, figyelte, hogy mi történik akár a világban, akár az országban, és mindezek mellett tudott pártoktól és irányzatoktól függetlenül állást foglalni, és visszajelzéseket adni akár a Prime Ministernek, akár másoknak.
Értsék a hallgatók egyébként, hogy neked mi a kötődésed, tehát ha jól fogalmazom meg, akkor te egy anglikán közösség lelkésze vagy? És hogy vagy az?
Én Magyarországról jöttem ide 2004 végén, és eredetileg én Szegeden voltam katolikus pap, aztán házasságot kötöttem, és a feleségemmel együtt költöztünk ki ide. Én Magyarországon is, meg itt is pszichoterapeutaként is dolgoztam. Így kerültem ide. Elkezdtünk járni az itteni edinburghi Christchurchbe, amely egy episzkopális church. Ez megint egy kicsit sajátos helyzet. Az skót episzkopális egyház az anglikán közösségnek a része, de nem része a Church of Englandnek, tehát az angol egyháznak, hanem egy független anglikán közösség, mint ahogy a világon nagyon sok felé vannak anglikán egyházi közösségek, Afrikában, Amerikában, és ide kezdtünk el járni, és aztán 7 évvel ezelőtt a helyi rektornak hívják, tulajdonképpen a magyar fogalmak szerint vezető lelkészt, vagy plébánost, egy hölgy volt itt, aki azóta már nyugdíjba ment, Susan McDonald, és ő mondta, hogy hát te pap vagy, akkor miért nem szolgálsz nálunk is, mint pap, hiszen itt vagy, rendszeresen imádkozol velünk, és azután egy éves tréningen vettem részt, ami tulajdonképpen csak megerősítése volt az én papi mi voltamnak, és azután egy engedélyt kaptam. Nem kellett újra szentelni, hiszen az anglikán közösség az elfogadja a katolikus papszentelést, mint érvényes szentelést. Így lettem én az episzkopális egyháznak papja.
Visszatérve még egy picit a királynőre, az egyházak magyarázatában, ugye a köztudomásban az van, hogy a mindenkori brit uralkodó az egyben az anglikán egyház feje, de ugye azt most abból, amit mondtál, azt értjük, hogy akkor van egy brit vagy angol anglikán közösség, meg van több más anglikán egyház. Tehát a mindenkori uralkodó az a te egyházadnak is a vezetője, vagy csak az angol vagy brit, nem tudom mi a helyes terminus, anglikán egyháznak?
Ezt úgy szokták fogalmazni, hogy a Church of England az anglikán anyaegyház, annak a hitvédője és a supreme governorja, tehát a legfelsőbb kormányzója, vagy hogy mondjam magyarul, a mindenkori uralkodó. Ez egy érdekes folyamat, mert most nem olyan túl régen, éppen augusztus 12-én adott ki egy 40 oldalas megnyilatkozást a government, a kormányzat, és ebben megerősítették, hogy az anglikán közösség angol egyháza, mindenkori supreme governelje, az a mindenkori uralkodó. Két egyház élvez speciális státuszt az Egyesült Királyságban. Ez az egyik az angol egyház, a másik pedig a kálvinista irányzatú Church of Scotland. A Church of Scotland az nem része az anglikán közösségnek, hiszen a kálvini reformációnak a követője. Viszont az angol-anglikán egyház az egy speciális státuszt élvez a skót egyházzal együtt, amivel szoros közösségben van a mindenkori kormányzat, illetve az állami vezetés. Ez nem jelenti azt, hogy beleavatkozik igazából, hanem egyfajta speciális státuszt jelent. Ez nem érinti azt, hogy a többi egyháznak ne lenne totális és teljes szabadsága. Ez csak egy speciális helyzetét jelöli meg. Az anglikán egyházon belül a mindenkori uralkodónak egy speciális joga van a kulcspozíció püspököknek a kinevezésénél. Ez azt jelenti, hogy az egyházi közösség a mindenkori prime minister felé jelöl például egy Canterbury érseket, általában két nevet szoktak elvárni, hogy azt terjesszen oda a prime minister elé. A prime minister valamelyiket vagy elfogadja, vagy egy harmadikat tesz hozzá, visszaküldi ezt a jelölést az egyháznak, az egyház vagy elfogadja az ő jelölését, vagy nem, megy egy húzavona, és azután a prime minister fölterjeszti ezt az uralkodó elé, és az uralkodó dönti el, hogy a jelöltek közül kit preferál, kit nevez ki végül. És azután a többi az már az egyháznak a benső szuverén joga, hogy tovább hogy történik, és mi történik.
Azok kedvére, akik egyáltalán nem beszélnek angolul, a prime minister ugye a miniszterelnököt jelenti, hogyha majd továbbiakban használod, akkor értsen mindenki a kifejezést. Hagy kérjem a segítségedet, hogy kicsit határozzuk meg, hogy mit is jelent, vagy mit is gondol magáról az anglikán egyház. Én hagy idézek a Wikipédiáról két mondatot. Segíts nekünk értelmezni, hogy ti hogyan tekintetek magatokra. Ez a két mondat a következő. Az anglikán közösség az egy szent, katolikus és apostoli egyház részeként tekinti magát, egyszerre katolikusnak és reformátnak. Követője egy része a pápa nélküli katolicizmusként tekint rá, mások számára egyfajta protestantizmus. Hogyan definiálja önmagát egy anglikán közösség?
Az anglikán közösségen belül mi azt mondjuk, hogy mi az egyetemes katolikus egyháznak a része vagyunk. A megfelelő szabadsággal, tehát elsősorban azt mondanám, hogy szinodális alapokon szerveződő egyház, tehát az egyházi zsinatok, szinódusoknak a elsődleges szerepét hangsúlyozza. A Canterbury érsek az egy tiszteletbeli elsőséget élvez, de ezen túlmenően semmi abszolút meghatározó hatalma nincs a többi egyházmegyék és a többi anglikán közösség egyházai fölött. Én azt gondolom, hogy érdemes visszamenni a történelembe és Thomas Cranmernek a gondolatait követni. Thomas Cranmer személyiségéről sok mindent lehet mondani, reformációt követte, utána visszavonta, utána hát egy nagyon nehéz életszituáció ment keresztül, és végül mártírhalált halt. De Thomas Cranmer próbálta azt az egyensúlyt megteremteni, hogy követni a tradíciót és megőrizni a tradíciónak az értékes elemeit, nem kidobni őket, de ugyanakkor mindezt egybevetve a bibliai alapokkal, tehát valami egyensúlyt próbált teremteni a tradíció és a szentírási alapozottság között. Számomra az anglikán közösség egyfajta szabad gondolkodást jelent a szentírás értelmezésében, a dogmatikus, úgymond túl merev kötöttségeket mellőzve valami olyan szabadságot próbál megélni, ami a kereszténységnek kell, hogy a lényege legyen, mint Krisztus követőknek. Szóval nehéz ezt megfogalmazni, de azt hiszem, hogy az anglikán közösség nem privilegizálja saját magát, de azt mondja, hogy próbáljuk megjeleníteni a teljes krisztusi üzenetet a kornak a kihívásai és a kornak adott válaszok között.
És a tanításokban egyébként van valami markánsan más tanítás, mint akár a katolikus egyházban, vagy a protestáns, mondjuk Calvin irányzatban? Tehát ami nagyon más szerinted?
Én azt gondolom, hogy alapvetően nincs nagy különbség. Ami most a kor kihívásaként megjelent, és egyfajta feszültséget jelent az anglikán közösségen belül. Pontosan most volt a Lambeth konferencia, ami azt jelenti, hogy az anglikán püspökök összegyűlnek 10 évente, ez most egy kicsit csúszott, mert a világjárvány miatt 2 évvel később jöttek össze. A Lambeth név az a Canterbury érsekségnek az egyik palotáját jelenti, és innen kapta a nevét. A Lambeth konferencia, és pontosan itt merült föl az a kicsit megosztó kérdés, ami az azonos neműek párkapcsolat, illetve házasságának a kérdése. A Skót Episzkopális Egyház, követve a Church of Scotlandnak a gondolatát és az államnak a törvényeit, elfogadta az azonos neműek párkapcsolatát és megáldását, de ez az egész anglikán közösségen belül egy úgymond forró pont, forró kérdés, ami megosztja közösségnek ebben a tekintetben a nézeteit. Mindezek ellenére, hogy az anglikán közösségen belül vannak egyházak, amelyek ezt elfogadják, van, amelyek elutasítják, mégis a Lambeth konferencián testvéri keresztény közösségként vettek részt.
Érdekes, hogy említed ezt a konferenciát, mert ezen II. Erzsébet brit királynő az egészségállapotára hivatkozva, jól emlékszem, nem tudott részt venni, viszont írt egy üzenetet, és abból csak egy gondolat, ami az ő hitvalló életére utal, magyarra fordítva így szól, hogy egész életemben Krisztus üzenete és tanításai voltak a vezetőm, és bennük találok reményt.
Ez természetes, hiszen a 70 éves uralkodásának végigkísérő motivuma volt a minden karácsonyi üzenete. Minden karácsonyi üzenetét önmaga írta. Tehát soha nem egyeztetett senkivel, és nem hagyta, hogy bárki is korrigálja a karácsonyi üzenetének a szövegét. És ebben, ezekben a karácsonyi üzenetekben az első ilyen üzenetétől kezdve mindig megszólal az ő keresztény hite, keresztény meggyőződése, és hát nagyon jellemző, hogy a koronázása akkor mondott üzenetében is az volt, hogy bölcsességért imádkozom, hogy tudjam vezetni úgy, ahogy kell, idézve Salamon imádságát.
Visszatérve az anglikán közösségekre, hogy egy kicsit megismerjük Magyarországon ezeket a közösségeket, segíts nekünk abban, hogy hogyan néz ki egy liturgikus alkalom, egyáltalán hogyan mondanád magyarul, istentiszteletet tartotok, vagy inkább szentmisét tartotok, mi a szakkifejezés erre, hogy úgy mondjam, és egy pár szóban írd le, kérlek, hogy hogyan néz ki ez a külsőségeiben, meg persze belső tartalmában egy ilyen liturgikus alkalom.
Ez megint nem egyszerű válaszolni rá, hiszen a keresztény, tehát a anglikán közösségen belül különböző elnevezéseket használnak. Hagyományosan istentiszteletnek mondják azt, ami az 1600-as évektől a imakönyvnek a használatával történő istentisztelet, de Angliában is, meg itt is a main eucharist, a fő eukarisztikus együttlét, azt úgy hívják, hogy az eukarisztia. Azaz sok helyen használják, hogy a szentmise. Jelenlegi használt liturgia, igazából két liturgiát használ az anglikán egyházaknak jobb része. Az egyik a tradicionális anglikán istentiszteletnek a liturgiája, amit Holy Communionnak, közösségi áldozásnak, úrvacsorának lehetne mondani. Ez teljesen különbözik, viszont a múlt század végétől kezdve a katolikus liturgikus reformokat követő istentiszteleti rend, amely megpróbált visszamenni a korai századoknak a fönnmaradt följegyzések szerinti liturgiájára, gyakorlatilag az anglikán közösség nagyon hasonló liturgiát használ, mint a katolikus egyház. Angliában sok anglikán templomban imádkoznak a pápáért is, belefoglalva az eukarisztikus imádságba, nem csak a helyi püspököt és a helyi papságot, hanem a pápát is belefoglalják. Más helyen nem, ez teljesen különbözik. Nagyon sok anglikán lelkésznél jártam, úgymond a plébánián, megfordultam a rektoriba, vagy a vikáriánuson, megfordultam ott a pápának, a képe ki volt rakva. Nagyon úgy tekintik sokan, hogy Ferenc pápa egyfajta nyitottságot, egyfajta egyetemességet sugároz. Nagyjából a katolikus liturgia és az anglikán liturgia megegyezik alapjában.
És akkor az áldozás, ez egyébként tanilag jobban hasonlít a katolikushoz? Tehát egy szín alatt van? Tehát a ostját kapnak a hívek? Vagy két szín alatt és bort is kapnak a hívek?
Az anglikán közösségben két szín alatt történik a szent áldozás. Kehelyet megosztva, tehát körbe megy gyakorlatilag a kehely. Most a járvány idején egy kicsit bonyolultabb ez a helyzet, de alapvetően mindkét szín alatti áldozás történik. Tehát mindkettő megosztódik, a kenyér és a bor is.
És akkor még egy ilyen elnevezésbeli dolgot segíts tisztázni. Úgy emlékszem az elmúlt percekben, hogy használtad mind a két szót a vallási vezetőkre, most így mondom, tehát a lelkészek, papok, mintha mind a kettőt mondtad volna. Hogyan, ha magyarra fordítjuk, szerinted melyiket használják inkább, vagy ez is annyira színes az anglikán közösségen belül, mint amiket most elmondtál?
Az anglikán közösségek többsége a pap kifejezést használja, de van, ahol lelkészről, lelkipásztorról beszélnek inkább. Ez megint egy olyan az anglikán közösségen belül, hogy fölváltva használják ezeket a kifejezéseket. Nem használják viszont, amit a Church of Scotland használ, hogy a miniszter. Ezt a kifejezést nem igen használják az anglikán közösségen belül.
A templomokról beszéljünk még, mint külsőség, tehát hogyan néz ki egy anglikán templom kívülről és belülről, berendezésében, mihez hasonlít jobban egy katolikus templomhoz, vagy egy protestáns templomhoz, vannak-e szentképek, van-e oltár, van-e úrasztala, van-e szószék, mesélj egy kicsit ilyen szempontból a közösségekről.
Ez nagyon érdekes, mert a Skót Egyházban például a Church of Scotlandnak, ami kálvinista irányzatú, kálvini reformot követő, szintén vannak üvegablakok szentekkel, korunkszentjeivel, és például a közelünkben lévő egyik Church of Scotland templomnak az egyik üvegablaka az Oscar Romero-nak a képe van benne. Tehát alapvetően itt olyan nagy különbséget kívülről, vagy ha belép az ember elsőre, akkor nem nagyon lát. Viszont az anglikán templomokban mindig van oltár, ami régen ugyanúgy, mint a katolikus egyházban valahol háttal volt a pap a közösségnek, de aztán a liturgikus reformmal az oltár előrébb került, a pap az oltár mögé áll, és szembefordul a közösséggel, tehát mintegy összefogja a közösséget az oltár körül. Ugyanúgy van szószék és felolvasó oldal, tehát ezek a nagyjából inkább a katolikus templomhoz hasonlítanak. Abban is a katolikus liturgiához hasonlít az anglikán egyház liturgiája, hogy a papok a szokásos katolikus miseruhát, albát, egyebet használnak. Tehát ugyanúgy, mint a katolikus templomokban.
Segíts még abban, hogy van egy ilyen toposz szerintem Magyarországon, hogy az anglikán egyház, vagy vallás az Nagy-Britanniában államvallás. Mi ebből az igazság, vagy miért gondolják ezt így Magyarországon, vagy hogyan néz ez ki manapjainkban?
A államegyház, tehát ez a kormányzat által kiadott dokumentum, ami egészen friss, hiszen augusztus 12-én jelent meg, ebben kiemeli ezt, hogy ez különleges szerep. De visszatérve, tehát a Canterbury érsek, aki vezeti a koronázási szertartást, két ígéretet, két esküt kér a mindenkori uralkodótól, akit megkoronáz, mielőtt megkoronázná. Az egyik esküt tesz az uralkodó arra, hogy a korona alá tartozó minden népnek a javát fogja szolgálni. Tehát egyfajta közjónak a szolgálatára tesz esküt. A másik, amit esküt kér tőle, az az, hogy megvédi a hitet, és követi a hitnek a parancsait. Tehát ez egy érdekes része a koránázási szertartásnak.
És akkor most, az egyházi szokás azt kívánja egyébként, hogy majd harmadik Károlynak a koronázását a Canterbury érsek végezze el?
Nagy valószínűséggel igen. De hát az körülbelül egy év múlva fog megtörténni.
És ennek mi az oka, hogy ez nem viszonylag gyorsan történik? Meg ez második Erzsébetnél is így volt annak idején, de hogy ki dönti el, hogy mikor koronáznak meg egy királyt egyébként, de milyennek a háttere, mit tudsz erről?
Hát én azt gondolom, hogy ez a mindenkori kormányzatnak és a Canterbury érseknek és az uralkodónak a közös egyeztetése után történik meg. A gyász idő letelte után, azt hiszem, hogy erre azt szokták megmondani, hogy 6 hónap után. Az elmúlt napokban Károly királynak körbe kellett járnia az Egyesült Királyságnak a vezető országait, tehát itt volt Skóciában, mert hogy itt halt meg a királynő, de utána lent meg kellett jelenni Angliában, el kellett mennie Walesbe, el kellett mennie Észak-Írországba, és formális vizitet kellett tartania. Ez egy nagyon nehéz szituáció. Annál is inkább, mert hogy látszik, hogy hát azért nagyon-nagyon-nagyon szoros volt a kapcsolat a családtagok és az uralkodó között.
Még a temetésre térünk át egy gondolat erejéig, ugye hétfőn lesz második Erzsébet királynőnek a temetése. Ott milyen szerepe van az egyháznak? Ki az, aki a temetési szertartást végzi? Mit lehet erről tudni? Mi a protokoll és mi az, amit esetleg már a mostani temetésről te tudsz?
Én azt tudom mondani, amit láttunk itt Skóciában, hiszen most volt a skóciai temetési szertartás igazából a St. Giles székesegyházban, a Church of Scotlandnak a központi székesegyházában, a Edinburgh-ban. Ez azt jelentette, hogy a szertartást végig az egyház vezette. Fölolvasást, az első olvasmányt olvasta föl az itteni skót miniszterelnök, first minister, Nicola Sturgeon, utána felolvasta az evangéliumot a skót episzkopális egyháznak a prímása, és utána a beszédet és gyakorlatilag a búcsúztatást azt a Church of Scotlandnak a vezető lelkésze végezte. És gyakorlatilag arról szól, hogy valószínűleg így fog történni lent is Angliában, hogy a szertartás lényegi része az egyháznak a feladata lesz. Annál is inkább, hiszen már utaltunk rá, hogy Erzsébet királynő nagyon-nagyon mélyen hívő volt. Valószínűleg beszédet fog mondani a miniszterelnök is természetesen.
És a temetési szertartást is a Canterbury érsek végzi hagyományosan egyébként?
Azt hiszem, igen. Legalábbis amennyit én történelmből láttam. Valószínűleg most is ő fogja végezni.
Még visszatérve az anglikán közösségekre, hogy ökumenikus mozgalmakban észrevesznek-e anglikán közösségek?
Az anglikán közösségek azok nagyon nyitottak a párbeszédekre. Ez helyi szinten is megtörténik, hiszen itt például Edinburgh-ban nem egyszer kölcsönös istentisztelet vezetés történik a Church of Scotland lelkészei, illetve a episzkopális papok között. Tehát ez elég nyitott erre. Az episzkopális egyház, illetve az anglikán közösségek kapcsolatot tartanak az egyházak tanácsán keresztül a legtöbb annak tagegyházával. Nagyon szoros a kapcsolat az ortodox közösségekkel is.
Még egy dolgot érdemes tisztázni, az pedig hozzád kötődik, hogy vagy a te személyedből, a te történetedből következik a kérdés, amikor arról beszéltünk, hogy mi a különbség az anglikán és más keresztény egyházak között, és mik a hasonlóságok. Ugye te elmesélted a történetedet, hogy te megházasodtál, katolikus pap voltál korábban, és emiatt kérdezem, hogy ezek szerint az anglikán közösségekben a lelkészeknek, papoknak lehet házastársa?
Az anglikán közösségen belül teljesen szabad a házasságkötésnek az időpontja, tehát nem mint az ortodoxoknál, hogy, vagy a görög katolikusoknál, hogy mielőtt felszentelnék, akkor kell házasságot kötnie. Az anglikán közösségen belül a házasságkötés időpontja ebből a szempontból teljesen szabad, tehát bármelyik lelkipásztor bármikor köthetsz házasságot, ez nem probléma. Házasságról még annyit, hogy nem köti az anglikán közösségekben a püspökök is házasok lehetnek, tehát sőt, a püspökök többsége házas.
Szóba került a beszélgetés közben már harmadik Károly, ugye az új brit uralkodó, hogy őt uralkodónak ítéled meg, utalhatunk az ő akár házasságbeli nehézségeire, ami a 90-es években őt, hogy is mondjam, a sajtó elé állította, ugye Diana hercegnővel, szerintem sokaknak ő jut, vagy ez a történet jut eszébe róla, de te hogy látod ő, milyen király lehet, milyen nehézségei lehetnek, és akár ide vehetjük az ő egyházi vezetői mi voltát is, hiszen ugye a Church of Englandnek, és akkor ha jól értem a Church of Scotlandnek, jól mondom?
Igen, Church of Scotlandben tagként szerepel, tehát első tagként, de nem vezetőként.
Oké, de köszönöm a pontosítást, tehát hogy ezeknek az egyházaknak mégiscsak valami módon hát akkor az első tagja, illetve a Church of Englandnek ugye a legfőbb vezetője. Tehát ha megteszed, hogy megítéled az ő leendő királyságát, vezetését.
Ezt nagyon nehéz megítélni, azt hiszem, hogy most még. Egy biztos, hogy általában nagyon keményen dolgozik, követi az eseményeket. Azt hiszem, hogy ezt az édesanyjától nagyon alaposan megtanulta, hogy mit vár el tőle a királyi szerep, uralkodói szerep. Azt gondolom, hogy nagyon sokan tudják róla, hogy nagyon elkötelezett híve a klímaváltozás elleni küzdelemnek, és ez egy régi kihívása számára, és ebben újra meg újra hangoztatja a nézeteit. Azt is sokan tudják róla, hogy biogazdaságokat támogat és tart fönn Nagy-Britániában is, és Erdélyben. Tehát én azt gondolom, hogy Károly fölkészült arra, hogy mit vár tőle az Egyesült Királyság, mint uralkodótól, mit vár tőle az a szerep, amit utaltam rá, hogy Gordon Brown úgy fogalmazott meg, hogy legyen tájékozott a napi ügyekben, egyeztessen döntésekről, és jelenítse meg a modern alkotmányos monarchiának a lényegét, hogy az uralkodó szemmel követi, kíséri az eseményeket, döntéseket hoz, de mindig szem előtt tartja azt, hogy pártoktól és mindenféle mozgalmaktól függetlenül kell meghozni a döntéseit, és átadni azt, amit igazából gondol. Én azt gondolom, hogy Károly fölkészült, és valószínűleg jól fogja betölteni az alkotmányos monarchiában az uralkodói szerepét.